Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A falvakat nem leépíteni, hanem felépíteni kell, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő úgy fogalmazott, a falu nem a múlthoz tartozik, hanem a jövőhöz. A miniszterelnök elmondta, Magyarországnak nagy hagyománya és komoly erőforrása a falu. A magyar falu egy ökoszociális egység, ahol különösen a régebbi időkben a minőségi élethez minden feltétel adott volt. A miniszterelnök a Magyar Falu programot az egyik legsikeresebb kezdeményezésnek nevezte, és kiemelte, hogy elindítása óta 1200 településen megállt a népességfogyás. A három gyermekes anyák adómentességéről szóló törvényjavaslattal 250 ezer három gyermekes édesanyának tudunk segíteni, fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött mai videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A benyújtott javaslatról Kon Zsófia kijelentette, hogy ez egy újabb fontos eleme a családi adócsökkentési programnak. Részletezte, október 1-től minden anya, aki három gyermeket nevel, vagy élete során felnevelt, az anya és a gyermek életkorától függetlenül jogosult lesz a személyi jövedelemadómentességre. Angelo Rotta professzionális diplomata és lánglelkű pap volt, ez tette lehetővé, hogy emberek ezreit megmentse a vészkorszak idején. Mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Budai Várban, a nuncius emléktáblájánál tartott megemlékezésen. Kiemelte, Angelo Rotta 1930 és 1945 között képviselte a Szent Széket Budapesten. És ez alatt a 15 év alatt kicsit magyarrá is lett, egyre mélyebben átérezte a magyar nemzet sors tragédiáit és a magyar valóságot. Azzal pedig, amit az embermentés terén véghez vitt, örökre beírta nevét a magyar történelembe. A 72 órás túlélő csomag összeállításáról szóló friss európai bizottsági javaslat azt mutatja, hogy Brüsszel maga készül az ukrajnai háború kiterjesztésére. A tagállamok ugyanis nincsenek valós veszélynek kitéve, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy amikor előző nap először hallották azt, hogy Brüsszel egy 72 órás túlélő csomag összeállítását javasolja az európai embereknek, azt hitték, hogy egy viccről van szó, de aztán kiderült, hogy korán sem, ugyanis az Európai Bizottság egyik tagja maga mutatta be, hogy ennek a csomagnak miket kellene tartalmaznia. Jogosan adódik a kérdés a 21. század elején az európai emberek részéről, hogy minek is kell túlélő csomagot összeállítani az európai embereknek 72 órára. Ha az ember megpróbálja végig gondolni a magyarázatot, sajnos csak egy marad, mégpedig az, hogy Brüsszel háborúra készül, húzta alá Szijjártó Péter. A gyermekek védelme az első, erre kiemelt figyelmet fordítanak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során is, közölte Budapest főispánja. Sára Botond elmondta, szigorúan ellenőrzik, például annak a tilalomnak a betartását, hogy nem lehet olyan reklámfelületet elhelyezni, amely a gyermekek fizikai, érzelmi, erkölcsi vagy szellemi fejlődését károsítja. Tilos a gyermekek számára elérhetővé tenni olyan reklámot, ami a homoszexualitást népszerűsíti. Tilos kirakatban elhelyezni olyan gyermekeknek szóló terméket, ami a nem megváltoztatásáról és a homoszexualitásról szól. Ezeket elkülönítetten, csak zárt csomagolásban lehet árulni. Tilos ezeket a termékeket bölcsöde, óvoda, iskola, gyermekvédelmi intézmény, illetve templom 200 méteres körzetében árusítani. Szigorúan fel fogunk lépni, mert nekünk a gyermekek védelme az első, fogalmazott Sára Botond. Végül a szombati időjárásról. Délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de marad a borult idő. Délkelet felől többfelé szűnik a csapadék, de a Dunántúlon folyamatos esőre számíthatunk. Az északi-északkeleti szél főként az északi középhegység tágabb térségében erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 9 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ha éjjel minden elpihent, gondolj rá, hogy mit jelent. Mit jelent másnak s neked a fény. A költőnek új verseket, a festőnek új képeket, a napfény minden embernek.
Ébredj napsugár, süss le hozzánk, újra már, színes ízs meg, szép világ. mit jelent, ha este majd a nap lement, s elcsigázott fényét szólja rá. Gazdagnak és hontalannak, boldognak, boldogtalannak, új harcot jelent.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. március 29-én szombaton. A technikai munkatárs Fehér József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet szokás szerint rövidesen útinform és időjárás előrejelzés követ. Utána a napversében egy Gyurkovics Tibor költemény hangzik el, majd fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána szívem első gondolata, Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától ma is Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána hírekkel jelentkezünk, majd a szentek, szent életű emberekben, Szent Jónás és Baraki zvértanúkról hallanak. És programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.
Just remember,
you're the one thing
I can't think of.
So I'll tell you something.
This could be I swear
time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth, and I hope.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most útinform. Hatósági tevékenység miatt az M15-ös autópálya szlovák határ felé vezető oldalán a 13-as kilométernél lévő Rajka csomópontban kiterelik a kamionokat a parkolóba, ahol fertőtlenítésen esnek át. Balesetről egyelőre nem érkezett jelentést, nézzünk egyéb híreket. Az M3-as autópályán Budapest felé Magyaród térségében burkolatfelújítás zajlik. A 22-es és a 13-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros felé 60 közelében az 57-es kilométertől a 44-esig új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható. Gyöngyös térségében is új terelést építettek ki Vásárosnamény felé. A 76-os kilométernél 3 kilométer hosszan a külső sávba terelik a járműveket, ami jelentős lassulást okoz. És Budapest felé is burkolatjavítás kezdődött Gyöngyös térségében a 80-as és a 77-es kilométer között a belső sávot elkerítették a forgalom elől. A Füzesabony csomópont és a Mezőszemere pihenő között felújítási munkák miatt lezárták a Vásárosnamény felé tartó sávokat. A 113-as és a 120-as kilométer között a járműveket átterelik a Budapest felé vezető oldal belső sávjára. A főváros felé tartók a külső és a leálló sávon autózhatnak. És nem is sorolom tovább, mert még rengeteg helyen van munkavégzés az M3-ason. Útrakelés előtt tájékozódjanak az útinform.hu-n, és most nézzünk néhány alsóbbrendű utat. Az M30-ason az M3-as felé a 15-ös és a 13-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső és a leálló sávot, illetve a 14-es kilométernél lévő Muhi-Nyíkátháza csomópontot is lezárták. És a 3-as főúton Felsőzsolcánál a 191-es kilométernél felújítják az Arnóti körforgalmat és annak környékét. Mindkét oldalon sávlezárás vagy útszűkület lassítja a forgalmat. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolatfelújítást végeznek. A 46-os és az 59-es kilométer között több szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra lehet számítani. És a kompok a Tisza középső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között a Ponton hidat ismét összeállították, és a komp is üzemel. Nagyrév és Tiszabök között szintén újra jár a komp, és jó hír azoknak, akik át akarnak kelni Adonyi és Lórév között a Dunán, hogy a komp már 6 órától 18 óráig közlekedik óránként. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan, mindannyiuknak balesetmentes közlekedést kívánok. Rövidesen időjárás előrejelzést hallanak. Thank you.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Délelőttig borult idő lesz, és sokfelé várható eső, zápor. Délelőttől kezdve azonban délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Az alföldön több órára kisüt majd a nap, míg az északnyugati tájakon tartósan borult marad az idő. Délkelet felől a csapadék is megszűnik, de a nyugati megyékben még délután is számíthatunk esőre, záporra, akár jelentős mennyiség is eshet. Sokfelé megélénkül az északi északkeleti szél, melyet főként az északi középhegység tágabb térségében több helyen erős lökések kísérnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. A tartósabban csapadékos északnyugati ország részben mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Késő estére 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. S a legújabb, legfrissebb mért adatok. Békés Csaba 10 fok, Budapest 11, Debrecen 9, Győrött 10 fok van, a Kékesen 5, Miskolcon 10, Napkor 9 fok, Paks 10, Pécs 9, 10 fok van Sármelléken, Siófokon, Szegeden és Szolnokon, Szombathelyen 9. Szintén 9 fok van Sátoraljaújhelyen, 10 Egerben és Jászberényben, szintén 10 fokot mutat a hőmérő. A napi melegrekord Marcalihoz kötődik, 1989 óta 26,5 fokkal kereken, és mínusz 11 volt szintén kereken Debrecenben 1918-ban, ez a napi hidegrekord. Orvosmeteorológia. Fronthatás nincs, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akiknek a neurohormonális rendszere nem működik olajozottan, hidegfront jellegű hatások jelentkezhetnek. Ilyen lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás és vérnyomás csökkenés. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek. Erre intenek minket az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai. Kedves hallgatóink, rövidesen a nap versét hallják.
A nap verse. Gyurkovics Tibor, próba. Jézus próbakő. Jézusra mindenkinek választ kell adnia. Az üveges váróteremben állva erre felel az utazó, a pap, a bandita. Jézus próbakő, nagy csillogó teher, amit elvisz az ember, vagy nem viszel. Megkettőzött bizonytalanság, emberszabású ábra, felirat a szeretetről, s a zsidók királya. Jézus olyan, amilyen. Nincs vele senki, de a randevún el kell hallgatni őt, vagy az arcát meg kell figyelni. Jézus olyan, mint egy kereszt. Két karja ki van tárva, s átmetszi egy függőleges.
Gyurkovics Tibor próba című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Gyurkovics Tibor Budapesten, azon belül Rákosfalván született 1931-ben. 42 és 48 között a piarista gimnáziumba járt, majd az iskola államosítása után az Ady Endre gimnáziumban érettségizett. Polgári származása miatt nem vették fel sem az orvosi, sem a jogi egyetemre, és a Színi Akadémia sem fogadta be. Néhány hónapig a Beszkártnál dolgozott éjszakai műszakban, majd felvették a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára. Annak elvégzése után pszichológusi oklevelet szerzett az ELTE-n. 56-ban a főiskola forradalmi bizottságának elnöke lett, ezért később meghurcolták és elvesztette állását is. Egy évig kisegítő iskolai tanárként dolgozott Kőbányán, majd vezető pszichológus volt egy gyermekgondozóban. 60-tól 68-ig az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben volt pszichológus. Ottani tapasztalatai számos regényében és versében megjelentek. Verseket 15 éves kora óta írt. Első versei a Népszavában jelentek meg. A Vigília 58 májusi számában Rónai György mutatta be költeményeit. Első mesterei és példaképei Vörös Sándor és Pirinszky János voltak. 49 kötete jelent meg. A versek mellett regényeket, elbeszéléseket, lírai esszéket, színműveket és publicisztikát is írt. Ezért nevezték őt a magyar irodalom pentatlonistájának, illetve üttusa bajnokának. Gyurkovics Tibor 2008-ban, 76 éves korában hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Enyhe javulás a pápa állapotában. Fokozatosan csökkentik az oxigénterápiát. Közzétették a nagyheti szertartások rendjét. A szentatya részvétele egészségi állapota javulásától függ. A pápa tudta, hogy életveszélyben van, és kérte, hogy ne adjuk fel a küzdelmet. Interjú Alfieri orvos professzorral. A gyóntatók legyenek az imádság emberei, az irgalmasság eszközei, Ferenc pápa üzenete. Március 27-én megkezdődött Geleger érsek magyarországi látogatása. Enyhe javulás a pápa állapotában, fokozatosan csökkentik az oxigénterápiát. A szentszéki sajtóiroda tájékoztatást adott a Szent Márta házban lábadozó Ferenc pápa egészségi állapotáról. A pápától szerdán vért vettek. Az értékek normálisak voltak. Folytatódik az oxigénellátás fokozatos csökkentése, és a pápa minden nap a kápolnában koncelebrál a szentmisén. Pillanatnyilag nem fogad látogatókat, folytatja a pihenést, a terápiákat, és kicsit dolgozik. Enyhe javulást figyeltek meg Ferenc pápa motorikus képességei és légzése terén, valamint beszédében. Aki 6 napja lábadozik a Szent Márta házban, miután 38 napos kórházi kezelést kapott a Gemelli kórházban. Pénteken értesült a Myanmart és a Tájföld egy részét sújtott 7,7 erősségű földrengésről, amely komoly károkat, katasztrófákat, haláleseteket és sérüléseket okozott. A pápát értesítették a myanmari földrengésről, és imádkozik a sok áldozatért, számol be a szentszéki sajtóiroda. A pápa állapota stabil, légzése és motorikus képességei enyhén javultak, valamint hangja is, amelyet, amint arról az orvosok a múlt szombati sajtótájékoztatón beszámoltak, a kétoldali tüdőgyulladás károsított. Eközben folytatódik az orron keresztüli magas áramlású oxigénterápia, fokozatos csökkentése nappal, és megkezdődött az éjszakai csökkentése is. Szerdán a pápán vérvizsgálatot végeztek, s a vizsgálatok eredménye normálisnak tűnt. A pápa napjai a vatikáni Szent Márta ház második emeletén telnek terápiák, imák, pihenés és egy kis munkatevékenység váltakozásával. A dikasztériumok dokumentumokat küldenek a pápának, aki minden nap a Szent Márta ház második emeletén levő magánkápolnában szentmisét koncelebrál, és jó a hangulata. Jelenleg nem fogad látogatókat, és a nap 24 órájában orvosi és egészségügyi csapat veszi körül, és látja el szükségleteit, Természetesen jelen vannak a magántitkárai is. Ferenc pápa távolról követte Roberto Pasolini atya, a pápai ház prédikátorának a 6. pálteremben megtartott péntek délelőtti elmélkedését, ahogyan a Gemelli kórházból követte a nagybőjti lelki gyakorlatot. Ami a következő napok programját illeti, a vasárnapi úrangyalaimádság előtti beszédét az előző vasárnapokhoz hasonlóan írott formában közzéteszik. Jelenleg nem várható olyan újdonság, hogy Ferenc pápa kitekint az apostoli palota ablakából, mint ahogy március 23-án vasárnap kinézett a Gemelli kórház 5. emeletén levő erkélyről, mielőtt elhagyta volna az intézményt. Nincs utalás a húsvéti szertartásokra sem, amelyek naptárát csütörtökön hozták nyilvánosságra. A részletekről, különösen az Urbi et Orbi áldásról és Carlo Acutis szenti avatásáról, amelyet április 27-én tartanak a Szent Péter téren, a későbbiekben adnak tájékoztatást a pápa javulásának függvényében. A szentszéki sajtóiroda szerint egyelőre korai feltenni ezt a kérdést. Közzétették a nagyheti szertartások rendjét. A Szentatya részvétele egészségi állapota javulásától függ. A virágvasárnapi szentmisétől a húsvéti szent 3 nap szertartásain át Carlo Acutis szenti avatásáig, mely az irgalmasság vasárnapján a serdülők jubileuma keretében lesz, vagyis április 13-ától 27-éig nyilvánosságra hozták az ünnepi időszak liturgikus kalendáriumát. Ferenc pápa egészségi állapotának alakulásától függ esetleges részvétele a szertartásokon. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette a húsvéti időszakhoz kapcsolódó szentmisék és szertartások menetét. Április 13-án, virágvasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren tartják meg a szentmisét, mellyel Jézus jeruzsálemi bevonulására és passiója egyes mozzanataira emlékezünk. Április 17-én nagycsütörtökön délelőtt 9:30-kor a Szent Péter bazilikában mutatják be a krizma szentelő szentmisét. Április 18-án nagypénteken délután 5 órakor a Szent Péter bazilikában kerül sor Urunk szenvedése szertartására. Április 18-án nagypénteken, ahogy minden évben, idén is megtartják a fáklyás keresztúti ájtatosságot a Kolosseumnál a hívek részvételével. Április 19-én nagy szombaton este 7:30-kor kezdődik a húsvéti imavirasztás, mely előkészít minket a húsvét vasárnapi feltámadás örömére. Április 20-án húsvét vasárnap délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren kerül sor a szentmisére, valamint az Urbi et Orbi áldásra. Április 27-én húsvét második vasárnapján, az isteni irgalmasság vasárnapján délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren szentté avatják boldog Carlo Acutist a serdülők jubileumának keretében. A Szentszék sajtóközpontja arról tájékoztatott továbbá, hogy a következő hetekben meg kell várni a pápa egészségi állapotának javulását ahhoz, hogy mérlegeljék esetleges részvételét és annak módját a nagyheti szertartásokon. A pápa tudta, hogy életveszélyben van, és kérte, hogy ne adjuk fel a küzdelmet. Interjú Alfieri orvos professzorral. Ferenc pápa március 23-án vasárnap délben tért vissza otthonába, a vatikáni Szent Márta házba. A pápát kezelő orvosi csapat koordinátora, Sergio Alfieri professzor, hétfőn már ismét munkába állt a római Gemelli kórházban, március 25-én pedig a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában beszámolt a Szentatya 38 napos kórházi tartózkodásáról. Ez alatt az idő alatt Alfieri professzor mindig a Szentatya mellett volt, ő gondoskodott a külső és a belső kommunikációról is, de hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa kórházi kezelése, ellátása számos kollégájával együtt végzett csapatmunka volt. Mint arról beszámoltunk, Sergio Alfieri, aki egyben a Szent Szív Katolikus Egyetem professzora, felidézte, hogy a legrosszabb pillanat február 28-án délután következett be, amikor Ferenc pápa állapota tovább romlott, hörgőgörcsös rohama miatt. A környezetében lévő személyeket, akik őszintén, mint egy édesapaként szeretik a Szentatyát, könnyekig meghatotta a helyzet súlyosbodása. Mindnyájan tisztában voltak annak a veszélyével, hogy a pápa esetleg nem éli túl az újabb krízist. A kezelő orvosoknak választaniuk kellett, hogy vagy feladják a küzdelmet, vagy tovább próbálkoznak minden lehetséges gyógyszerrel és terápiával, vállalva a többi szerv károsodásának nagyon nagy kockázatát. És végül ezt az utat választottuk, mondta Alfieri professzor az interjúban, hangsúlyozva, hogy mint sok más alkalommal, most is a pápa döntött. Próbáljatok meg mindent, ne adjuk fel! Az orvosi csapat minden tagja is ugyanezt gondolta, és senki sem adta fel a küzdelmet. Ferenc pápa mindig éber volt, és azon a szörnyű éjszakán, amikor az állapota még súlyosabbá vált, megértette, hogy halálos veszélyben van. Kezelő orvosaival együtt ő is érezte annak a lehetőségét, hogy nem éli túl az éjszakát. Azonban kórházi kezelésének első napjától kezdve kérte, hogy mindig mondják meg neki a valóságot egészségi állapotára vonatkozóan. Ezért voltak részletesek a rendszeresen kiadott orvosi közlemények, amelyeket a titkárok kiegészítettek a többi információval, és amelyeket azután a pápa jóvá hagyott. Soha semmit nem változtattak meg, soha semmit nem hagytak ki, nyilatkozta Sergio Alfieri orvos, hozzátéve, hogy a pápát olyan emberek veszik körül, akik most már szinte olyanok, mint családtagjai, mindig mellette vannak. Az első krízis alkalmával, amikor a kezelés folytatása mellett döntöttek, napokig kockáztatták a vese és csontvelő károsodást, de a pápa szervezete reagált a kúrára, és megszűnt a tüdőfertőzés. A második válságos helyzet ezután a legnehezebb időszak után következett be, amikor a pápa evés közben félrenyelt, és a falat a légutakba került. Ez volt a második igazán kritikus pillanat, mert az ehhez hasonló esetekben azonnali segítség hiányában bekövetkezhet a hirtelen halál, valamint újabb tüdőkomplikáció léphet fel, amely már eleve a legveszélyeztetettebb szerv volt a pápa esetében. Ez egy újabb szörnyű élményt jelentett, mondta Alfieri professzor, rámutatva, hogy a pápa mindig tökéletesen tisztában volt a helyzetével. A pápa kezelő orvosának véleménye szerint éppen ez a tudatossága is közrejátszott abban, hogy életben maradt. Ennek a meggyőződésének az alátámasztására a Gemelli kórház professzora felidézte a Szentatyával folytatott régebbi beszélgetését. Amikor megkérdezte a pápától, hogy hogyan tudja fenntartani ezt az életritmust, ő mindig azt válaszolta, hogy van módszerem és szabályom. Azon túl, hogy nagyon erős a szíve, hihetetlen erőforrásokkal rendelkezik. A professzor szerint ehhez az is hozzájárult, hogy az egész világ imádkozott érte, majd utalt egy tudományos kiadványra, amely szerint az ima erőt ad a betegeknek. A kétszer is menthetetlennek tűnt helyzet után, az egész világ imáitól követve egyfajta csoda történt. A pápa természetesen nagyon együttműködő beteg volt, minden terápiát panaszkodás nélkül végzett. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a pápa február 14-én miért döntött úgy, hogy kórházba menjen, Alfieri professzor emlékeztetett rá, hogy már napok óta beteg volt, de ellenállt, mert valószínűleg eleget akart tenni a jubileumi kötelezettségeinek. Amikor egyre nehezebben kezdett lélegezni, megértette, hogy nem várhat tovább. Nagy fájdalmak közepette, és talán egy kicsit komoran érkezett a Gemelli kórházba, de néhány óra múlva visszanyerte jó kedvét. A pápa a közismert jó humorára utalva, a professzor elmesélte, hogy a Szentatya gyakran mondja, még élek, és rögtön hozzáteszi tanácsát, ne felejts el élni és jó hangulatban maradni. Teste fáradt, de a feje egy 50 évesé. Ezt még kórházi tartózkodásának utolsó hetében is bizonyította, ugyanis amint egy kicsit is jobban érezte magát, kérte, hogy vigyük körbe a kórteremben. Megkérdeztük tőle, hogy szeretné-e, ha bezárnánk a fekvő betegek szobáit, de ő inkább a többi beteg tekintetét kereste. A kerekes székben egy nap ötször, talán még többször is elhagyta a szobát, számolt be róla Alfieri professzor, majd felidézte a pizza vacsorát. Erre hogyan került sor? Tette fel a kérdést a Corriere della Sera olasz napilap újságírója. Az orvos válaszában elmondta, hogy a pápa pénzt adott az egyik alkalmazottnak, és pizzát hozatott mindazoknak, akik aznap gondozták. Állapota folyamatosan javult, és Alfieri professzor akkor jött rá a pápa döntésére, hogy visszatér a Szent Márta házba, amikor egy reggel így szólt: még élek, mikor megyünk haza? Másnap kinézett az ablakon, a mikrofonért nyúlt, és megszólította a sárga virágos hölgyet. Alfieri professzor számára ez egyértelmű jelzés volt, hogy visszanyerte életerejét. Az elkövetkező időszakban az orvosok által meghatározott 2 hónapos védett lábadozás azt jelenti, hogy a pápának kerülnie kell a személyekkel, csoportokkal, gyermekekkel való érintkezést, hiszen újabb fertőzések hordozói lehetnek. De ő a pápa, és nem mi vagyunk azok, akik megszabhatjuk viselkedését, mondta Alfieri professzor, aki az interjúban visszaemlékezett arra a megható pillanatra is, amikor Ferenc pápa a legmélyebb krízis idején néhány percig megszorította a kezét, mint egy vigasztalást keresve. Végül a pápa a kezelő orvosa annak az örömteli pillanatnak a felidézésével zárta a interjúját, amikor a Szentatya fehérbe öltözve ismét pápaként elhagyta a Gemelli kórház 10. emeleti szobáját. A gyóntatók legyenek az imádság emberei, az irgalmasság eszközei, Ferenc pápa üzenete. Az apostoli penitenciária 35. belső fórumának résztvevőihez írt üzenetében a pápa arra buzdította a gyóntatókat, hogy legyenek az irgalmasság szolgái, miközben elkísérik a híveket a kiengesztelődés, a szív megújulása útján. A március 24-e és 28-a között megrendezett esemény a gyóntatók számára nyújtott folyamatos továbbképzés tekintettel a szentségi szolgálatuk jelentőségére. Március 27-én kelt üzenetében Ferenc pápa utalt rá, hogy a belső fórumra, a gyóntatók továbbképzésére a 2025-ös szentév nagybőti időszakában kerül sor, ami a megértés, a bűnbánat és Isten kegyelme befogadásának az ideje. Az irgalmasságot ünnepelni, különösen a jubileumi zarándokokkal kiváltság. Isten kegyelme az irgalmasság szolgáivá tett minket, ezt az ajándékot azért kapjuk, mert mi magunk voltunk és vagyunk az elsők, akik megtapasztalhatjuk az ő megbocsátását, írta üzenetében Ferenc pápa. A Szentatya arra buzdította a gyóntatókat, hogy legyenek az imádság emberei, mert az imádságban gyökerezik szolgálati tevékenységük alapja, amely révén kiterjesztik Jézus művét, aki továbbra is és mindig megismétli: én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél, idézte Jézus szavait a Szentatya János evangéliumából. Ebben a jubileumi évben visszhangozzanak az egész egyházban az Úrnak ezek a szív megújulásáért mondott felszabadító szavai, amelyek az Istennel való kiengesztelődésből fakadnak, és új testvéri kapcsolatokat nyitnak meg. A béke, amelyre olyan nagyon várunk, szintén az irgalmasságból fakad, csak úgy, mint a remény, amely soha nem csal meg, írta az apostoli penitenciária által szervezett belső fórum résztvevőinek szóló üzenetében a Szentatya. Megköszönte a gyóntatóknak nélkülözhetetlen szentségi szolgálatukat, majd áldását adta rájuk, azért fohászkodva a szűzanyához, hogy tartsa meg őket Krisztus szeretetében és türelmében. Március 27-én megkezdődött Geleger érsek magyarországi látogatása. Március 27-én csütörtökön este vette kezdetét, és március 30-áig tart Paul Richard Geleger érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkár magyarországi útja. Pénteken részt vett az 1930-tól 45-ig a II. Világháború éveiben is Budapesten szolgáló apostoli nuncius Angelo Rotta érsek halálának 60. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Rotta érsek 1965-ben halt meg, 1995-ben a Yad Vashem a világ igaza kitüntetéssel ismerte el a zsidók megmentésére tett erőfeszítéseiért a holokauszt idején. A vatikáni államtitkárság Terza Loggia X fiókjában közzétett program szerint Geleger érsek látogatása március 28-án pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel való találkozójával kezdődik. Ezt követi a magyar nagykövetek éves konferenciáján elhangzó beszéde, majd részt vesz a Rotta érsek haláláról szóló megemlékezésen. Végül Geleger érsek találkozik Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel, Veres András püspökkel, a Magyar Püspöki Konferencia elnökével, valamint Bábel Balázs, Kalocsa Kecskeméti, Ternyák Csaba Egri, Udvardi György veszprémi érsekkel és Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi görögkatolikus metropolita érsekkel. Március 29-én szombaton Geleger érsek a pannonhalmi Szent Márton Bencés Kolostor közösségét keresi fel, és a pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaival találkozik. Magyarországi látogatásának utolsó napján, március 30-án, vasárnap, Szent Misét mutat be a budapesti Szent István Bazilikában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Szívem első gondolata.
elmélkedések az év minden napján.
Jézus példabeszédet mond a mai evangéliumban két emberről, egy farizeusról és egy vámosról, akik a templomban imádkoznak. Vallási ismereteink alapján nem tartjuk szimpatikusnak a farizeusokat, ennek oka éppen az, hogy Jézus sok esetben beszél hozzájuk nagyon keményen, a képmutatásuk, a látszat vallásosságuk miatt. Ezzel szemben az evangéliumok alapján a vámosok inkább rokonszenvesek számunkra, mert Jézus szívesen betért házukba, és apostolai közé is meghívott egyet, akit Máténak neveztek. Jézus korában viszont mindez éppen ellentétesen igaz. Az emberek a farizeusokat becsülték nagyra, mert híresek voltak a törvény iránti tiszteletükről és annak megtartásáról. A vámosokat viszont megvetették, mert tevékenységükkel kiszolgálták az elnyomó rómaiakat, illetve a maguk hasznára dolgoztak. A példabeszéddel Jézus arra hívja fel hallgatói figyelmét, hogy a vallási cselekedetek megítélésében Isten más szempontokat néz, mint az emberek. Az ember sok esetben megelégszik a külső benyomásokkal, Isten viszont jól ismeri az emberi szív szándékait. Isten számára értéktelen az önmagasztalás, amit a farizeus képvisel, de értékes az alázat, amellyel a vámos imádkozik. Legyünk alázatosak. Ennek gyakorlati megnyilvánulása lehet az, ha elvégzünk egy olyan munkát, amelyet máskor a gőg miatt nem tettünk meg.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, ha tehetik, imádkozzanak velünk. Thank you.
Thank you.